Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Pontosan 19 óra van, megkapta az ultimátumot az átbüntetés befizetésére a Jobbik. A párt szerint törvényt sértette az állami számvevőszék. A DK nem fizeti be a rájuk kirótt 16 millió számvevőszéki bírságot. Ezúttal a csepeli körzetben indítandó jelölt miatt áll a bál az ellenzéki oldalon, és még mindig marad az enyhébb időjárás. Jó estét kívánok, a híreket Suba Krisztinától hallják. A Jobbiknak 15 napja van, hogy befizesse a számvevőszék által megállapított több mint 330 milliós bírságot. Az ÁSZ közleménye szerint lezárult az ellenzéki párt ellenőrzése. A kifogásokat korábban már megkölték a Jobbiknak, amely reagálhatott a kritikákra. Az állami számvevőszék most lényegében megerősítette eddigi álláspontját, és azzal fordult Vona Gábor pártelnökhöz, hogy 15 napon belül fizessék meg a büntetést. A Jobbiknak nincsen pénz a 330 milliós büntetés kifizetésére, ezért még jobban fel akarja pörgetni a korábban indított gyűjtését. Az összegyűlt pénzről a párt vezetése dönt majd, közölte Volner János frakció vezető. A számvevőszék bírságát a párt továbbra is jogtalannak tartja, és minden lehetséges fórumon meg fogja támadni az erről szóló határozatot. A politikus megfenyegette az ÁSZ vezetőjét, mert szerinte Domokos László morálisan és jogilag is felel a történtekért. A Jobbik közleménye szerint is törvényt sértette az állami számvevőszék. Az ÁSZ szerint a Jobbik nem tudta bizonyítani, hogy nem vettek igénybe tiltott vagyoni hozzájárulást, így fogalmazotta a Klubrádiónak Horváth Bálint, a számvevőszék szóvívője.
A Jobbiknak lehetősége volt arra, hogy bizonyítékokkal alátámasztottan kifejtse az észrevételeit. Semmilyen olyan hitelt érdemlő bizonyítékot nem nyújtott be az észrevétele során, olyan dokumentumot nem csatolt, ami azt bizonyította volna, hogy itt nem vettek igénybe tiltott vagyoni hozzájárulást, nem cáfolta az állami számvevőszék bizonyítékokon alapuló megállapításait, és így az ÁSZ felhívással fordult a Jobbik elnökéhez, hogy a párt a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét 15 napon belül fizesse be a központ költségvetésnek. Ezzel egyidejűleg a számvevőszék tájékoztatta a Magyar Államkincstárat is a tiltott vagyoni támogatás megalapításának a tényéről és az összegéről, így innentől kezdve a Magyar Államkincstár felé kell ezt 15 napon belül befizetnie a pártnak. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor a Magyar Államkincstár az adóhatósághoz fordul, amely elindítja az ilyenkor a törvényekben előírt eljárást.
A mostani határozattal véglegessé vált, hogy összesen több mint 660 milliós bírság vár a Jobbikra. A Magyar Államkincstár az ez évre járó állami támogatásból vonja majd el a maradék 330 millió forintot. Itt júliustól köteles fizetni az ellenzéki párt, de kérheti, hogy részletekben törleszthesse a rekordbírságnak számító összeget. Nem fizeti be a Demokratikus Koalíció a pártra kirótt 16 millió számvevőszéki bírságot. Molnár Csaba ügyvezető alelnök szerint az ÁSZ nem független és hatalommal való visszaélést követel. Előzőleg a DK-t és több más ellenzéki pártot is megbüntetett a számvevőszék az irodabérlések vizsgálata után. Az érintettek mindegyike tiltakozott, és többen is jelezték, hogy nem fizetnek.
Az állami számvevőszék a Demokratikus Koalíciót is több mint 16 millió forintra büntette. Az ÁSZ náluk is arra hivatkozott, mint a többi demokratikus ellenzéki pártnál, hogy szerintük piaci áralat béreljük az irodáinkat. Az más kérdés, hogy az ÁSZ-nak a határozatában még azt sem voltak hajlandóak megmondani, hogy melyik irodákról van szó. El akarják venni az állami támogatásunk egy jelentős részét, hogy ne tudjuk hatékonyan kampányolni Orbán kormánya és rendszere ellen. A Demokratikus Koalíció szerint az állami számvevőszék elveszítette független intézmény jellegét, ezért úgy is kell vele bánni. A DK azt üzeni Orbán Viktornak, hiszen láthatóan Orbán Viktor vezeti az állami számvevőszéket is a gyakorlatban, hogy a DK nem fogja befizetni ezt a bírságot.
Összezördült az ellenzék, hogy kit indítsanak Csepelen a fideszes Németh Szilárddal szemben a tavaszi országgyűlési választáson. Az MSZP felajánlotta a Csepelen 4 éve egyéni körzetet nyert Szabó Szabolcsnak, hogy a párt színeiben induljon el most is a választáson. Erre az együtt képviselője nemet mondott. Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke azzal magyarázta a Bangóné Borbé Ildikó megnevezését, hogy 90 nappal a választások előtt nem maradhat jelölt nélkül egy körzet.
Nagyon sokáig kértem, egészen az ő általa mondott határidőig, január 2-áig, hogy induljon el velünk. Ő ezt visszautasította, 90 nappal a választások előtt viszont nem maradhat a körzet jelölt nélkül. Ő szeretné, mindenki beálljon mögé, de az MSZPP jelölő szervezetet nem tudja elfogadni, és természetesen, ha egy közös listára bejönne egyébként az Együtt, akkor még az is lehet, hogy Bangoné visszalép.
Végül a várható időjárással, holnap a reggeli köd feloszlása után főként északkeleten, keleten számíthatunk napsütésre. Majd a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, de csak az esti óráktól kezdődően számíthatunk csapadékra. A hőmérséklet csúcsértéke holnap délután 7 és 13 fok között lesz. Hírek a Klubrádióban legközelebb 7:30.
Klubrádió. Tények. Vélemények.
Műsorajánló. Popfilter, szűrjük a zajt. Csepei Adrien popkulturális műsora minden szerdán 15 órától, itt a Klubrádióban a 92.9-en. Műsorajánlót hallottak. Esti Egyetem. Tűrés határ. A szó szeszélyes fegyver. Szunyog Szabolcs műsora azok számára, akiknek a korlátok nem határt, hanem kihívást jelentenek.
Jó estét kívánok! Hoztam önöknek bevezetésül egy idézetet. Ez az idézet Eileen Morgannek a vízimajom elmélet című, hát már vagy 30 évvel ezelőtt keletkezett könyvéből van, ami azóta elég nagy világsikert futott be, és a magyar fordítása is megjelent, de amit ebből idézni szeretnék, az a következő. Büszkék vagyunk arra, hogy testtartásunk egyenesebb, bőrünk simább, agyunk nagyobb, kezünk ügyesebb és beszédünk árnyaltabb, mint legközelebbi állatrokonainké. Azt azonban rösteljük, hogy hájasabbak vagyunk náluk. Semmi kétség azonban afelől, hogy a kövérség ugyanolyan alapvető megkülönböztető jellegünk, mint a kétlábúság. Kövérségünket nem lehet legyintéssel elintézni, mint életünk során szerzett vonást, amit magunknak okoztunk múvósággal, helytelen táplálkozással vagy túlságosan kevés testmozgással. Fajunk evolúciós fejlődésének egy bizonyos pontján a természetes kiválasztódás olyan követeléseket határozott meg ebben a tekintetben, amelyek más főemlősöknél nem voltak érvényesek. Az emberteste átlagosan 10-szer annyi zsírsejtet tartalmaz, mint a hasonló nagyságú emlősöké. Ez egyrészt egy nagyon jó hír nekem, hogy nem én vagyok a hibás, másrészt azonban borzasztóan izgalmas dolog. Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a stúdióban a könyv fordítóját, Makovecz Benyámint.
Jó estét kívánok!
Kedves Makovecz Benyámin, mondjon nekünk 2, 3 vagy 5 szót, amennyit szeretne erről az Eileen Morganról, akinek a könyvét lefordítottam meg, hát nyilván az Alistair Hardyról, aki a dolog hátterében áll. Szóval mi ez a világ siker?
A hölgyről keveset tudok mondani. Annyit tudok, hogy Sir Alistair Hardy professzornak volt munkatársa, valószínűleg rajongással is imádattal csüggött rajta, mesterének tekintette, és azt a gondolatot, amit Sir Alistair Hardy nagyon félénken, óvatosan és bizonytalanul megfogalmazott, hogy az ember törzsfejlődése során talán tett egy varga betűt a vízben, erről majd nyilván pontosabban fogunk beszélni később. Ezt magáival tette, és amikor úgy érezte, hogy a dolog kevésbé veszélyes, illetve ránézve kevésbé veszélyes, akkor ezt elkezdte hirdetni, elkezdett írni róla cikkeket, könyveket.
Hogy ránézve kevésbé veszélyes, az azt jelenti, hogy már akkor lordá volt ütve. Tehát
nem
iloghatott meg a tudományos tekintélye amiatt, hogy egy eretnek nézetet hirdet.
Pontatlanul fogalmaztam. Sir Alistair Hardy ezt a dolgot kieszelte, úgy érezte, hogy bizonyítható is lenne, de tisztában volt azzal, hogy ő ezt felveti, akkor neki semmiféle szakmai esélye nem lesz. Ő viszont a Royal Society tagja akart lenni, tudós akart lenni, és úgy döntött, hogy ilyen trágárságokkal nem fog előhozakodni. Morgan pedig azért érezte úgy, hogy kevésbé veszélyes, mert ő egy nő, egy kívülálló, író is, tévés szerkesztő is, újságíró is, mindenféle volt ilyen kétes egzisztencia, amilyenek sokan vagyunk, és úgy érezte, hogy ha ezt ő elkezdi, már Hardy professzor idős korában és később halála után, akkor neki olyan nagy baj ebből nem lehet. Így pontosabb a megfogalmazás, úgyhogy ezért futnak az ő neve alatt ezek a könyvek, mert ugye ezeket ő írta.
És hogy tetszett kapcsolatba kerülni, mert ugye ön képzőművész, festőművész, ha jól tudom, ugye?
Grafikus.
Grafikus. Hogy került kapcsolatba egy grafikus a vízimajom elmélet kidolgozójával?
Ez a kérdés nagyon messzire vezet. Az embernek nem feltétlenül kell...
Veszünk el a részletekbe, ahogy Rangos Kati mondta.
Veszünk el. Az embernek nem feltétlenül kell egész életében azzal foglalkozni, amiben a diplomája van. Én ezelőtt 30 évvel kieszeltem magamnak azt, hogy fordítani fogok érdekes, szép, izgalmas vagy ritka könyveket, és ennek a második szakmának, vagy nem is tudom, hobbinak a mentén ismerkedtem meg Csányi Vilmos professzorral, aki hát most már azért évtizedek óta büszkén mondhatom, hogy jó barátom, és ezt a könyvet valamilyen beszélgetésünk során ő ajánlotta a figyelmembe, valami fél mondatot tett a bizi majomról, és hogy milyen majom, és az embernek ilyenkor a japán makákó jut eszébe, amelyik ott üldögél a hőforrásokban, és nem szívesen jön ki, mert kint hideg van. De mondta, hogy nem, ez nem a japán makákó, meg nem is a nagyorú majom, hanem van ez az Eileen Morgan, és hogy van ez. Van is erről egy könyv, biztos az a címe, hogy a vízi majom elmélet. Körülbelül ennyire precízen körvonalazta ezt a dolgot, és akkor utána néztem, ami akkor nem volt olyan könnyű, mert még nem volt internet. Hát ez egy olyan jó 25 éve. Volt internet, csak nekem nem volt még. És akkor kiderült, hogy ez a könyv van, de hát akkoriban az ember még nem tudta megvenni az eBay-en, két kattintással is hozta a postás egy hét múlva. Úgyhogy amikor szüleim mentek Helsinkibe, akkor kértem, hogy menjenek be a nagy Akatemin Kirjakaupába, amelyik egy akkor a könyves volt, hogy borzasztó, és hogy ha megvan, akkor hozzá kell. És akkor elhozták nekem ezt a könyvet. Még csalódást okozott, én azt hittem, hogy ez egy szép, egy ócska kis paperback kiadvány. De hát elolvastam, és tényleg baromi izgalmas és érdekes, és az embernek megmozgatja a fantáziáját, hogy nincs csak mégse ezek a valószínűtlen elméletek feltétlenül helytállóak, amikkel az ember korábban megismerkedett engem. Ez utólag nagyon könnyű azt mondani, hogy én sose hittem, de azért engem már középiskolás koromban zavart az a dolog, hogy kimentünk, lemásztunk majomként a fáról, és kimentünk a szavannára, és akkor két lábra álltunk, hogy gyorsabban tudjunk szaladni.
Igen, ez egy
és úgy elképzeltem egy lovat, amelyik gyorsabban akar szaladni, ezért aztán két lábra áll. Ezek mindig sántítottak, nem. Na, de ez a vízi majom dolog, ez olyan jó, meg hát a víz az jó. Különben én a halak jegyében születtem. Nekem ez tetszett, úgyhogy egyszer egy ilyen üres időszakban, amikor nem volt éppen semmilyen felkérésem egy kiadótól, sem könyv fordítására, meg rajzolni se jutott eszembe semmi, akkor lefordítottam úgy magamnak ezt a könyvet, nem túl vastag. És ott állt a fiókomban szerintem 15 évig biztos. Néha ajánlottam ismerős kiadóknak, hogy hát itt van, ez tök érdekes is. Nem-e akarjátok elkiadni el, de...
Minden könyvnek ugye megvan a maga sorsa, és ennek mi volt a sorsa? Ennek
könyvnek... A Fatali Berlin.
Úgy van, igen.
Ennek az volt végül is a sorsa, hogy az a barátom, aki... Hát akkor még nem volt barátom, akkor egy kiadó vezetője volt, hallott arról, hogy én ezt valahol, mintha kínálgattam volna ezt a könyvet.
A kiadót nem mondjuk ki, jó? Tehát, hogy ne legyen reklám.
Jó, hogy ez ne legyen reklám. Tehát annak a kiadónak a vezetője, amelyiknek nem mondjunk ki a nevét, azzal keresett meg, hogy hallott erről a könyvről, milyen érdekes, és hogy neki valahogy beugrott, hogy én erről beszéltem, és tényleg megvan-e lefordítva. Mondtam neki, hogy Józsefem, ez le van fordítva itt van a fiókomban. Végül is annyira nem volt könnyű dolgom, mert kiderült, hogy amit én lefordítottam, az egy első kiadás volt, és azóta a szerző írt egy másikat, egy okosabbat, higgadtabbat, kiegyensúlyozottabbat, bővítettebbet. Egyébként sok remek részlet hiányzik belőle, ezt fájlaltam. És hát nyilván azt kell kiadni, ami a legújabb. Úgyhogy ez most nem úgy nézett ki, hogy elegánsan átadok egy pendrive-on egy készfordítást, és másnap mehet a nyomdába, hanem hát neki kellett állni ennek az új átdolgozott kiadásnak. Tulajdonképpen nem átdolgozott kiadás, ez egy másik könyv.
Izgalmasnak tartja ezt a könyvet? Tehát Eileen Morgannek ezt az elképzelését, vagy nem Eileen Morgannek, Alistair Hardynek, hát, vagy nem tudom, hogy az ő elővezetésében ez azért fogta meg önt, mert úgy érezte, hogy a Csányi Vilmossal jó barátságban van, és ezt meg kell neki tenni, vagy izgalmasnak találta a dolgot?
Nem, Vili egy szóval nem mondta, hogy ezt fordítsam le, ezt a könyvet. Ja, úgy beszélgettünk róla, mint bármilyen könyvről, vagy egy színdarabról, vagy egy filmről. Nem, ez nem volt egy feladat, amit aztán én tehernek éreztem, vagy szó nincs erről. Nagyon érdekesnek találtam, nagyon izgalmasnak találtam, és amennyire én ehhez a dologhoz értek, hiszen nem vagyok tudós, biológus, paleontológus, antropológus, semmi ilyesmi nem vagyok, semmi ógus nem vagyok. Nekem rettenetesen tetszett és szórakoztató volt mind a kétszer lefordítani, bár a másodikat már nem.
Mit fordított magamtól. Még? Milyen nyelvekből fordít? Angolból fordít? Vagy...
Angolból szoktam. Hogy mit fordítottam még, ezt nagyon nehéz lenne elmondani, mert 60-70 könyvnél tartok, és még egy profilt is nehéz lenne felvázolni.
Bocsánat, azt talán, fehér foltja elnézést, de mégis...
Azt talán érdemes mondani, hogy Arthur Köstlernek 14 könyvét fordítottam le, és ebből, ha jól emlékszem, 13 már meg is jelent. Tulajdonképpen az én erőszakosságomnak a következménye, hogy az Európa Kiadó erre a dologra egy időben ráállt, és hát aztán más kiadóknál is ezek a könyvek megjelentek. Hát azért Arthur Köstler fontos. Ő nem árt, ha megvan magyarul.
Itt született, ha jól tudom, a Szív utcában, a Lövöldetés arkán van a szobra. Olyan volt az életem, mint egy jókai regényhősé. Mi vonzott a Köstlerben? Azt keresem, hogy a vízimajom és a Köstler szóval mindenket izgalmas, de...
Jó, de nem biztos, hogy minden között megvannak ezek a kézenfekvő, vagy kínálkozó kapcsok. Lehetne Paul Johnson-t is mondani, vagy Jacques Barzunt is mondani. Sokakat lehetne mondani. Nem biztos, hogy ezeket feltétlenül össze kell fércelni. Ugyanolyan kajlán és öntörvényben csinálom, ahogy a mesterségeimet váltogattam, hogyha ez nem túl nagy képű kifejezés.
Látszatra egy különös dolog, hogy valaki, aki Köstlert fordít, valaki, aki képzőművész, valaki, aki grafikus, hirtelen megjelenik, és elragadja őt a vízimajom elmélet, de rájöttem, hogy ostobaság nekem ezen akadékoskodni, hiszen én is magyar-orosz szakos tanár vagyok, és engem is elragadott a vízimajom elmélet. Igen, Csányi Vilmos professzorral néhányszor volt módom erről beszélgetni, de akkor most önnel beszélgetnék. Tehát ugye... Én azt olvastam, hogy ez a bizonyos Alistair Hardy nevű professzor észrevette azt, hogy a férfiakon a szőr úgy göndörödik, minthogyha az a tengeri áramlatokat, az úszó ember körüli vízáramlatokat akarná lemodellezni, semmiképpen nem úgy, mint a majomé, ami csak lepergeti a vizet, és innen indult el a gondolat, hogy talán, ahogy mondta, egy varga betűt tettünk a vízben. Milyen bizonyítékok vannak még?
Hogy ezek mondhatók, nevezhetők-e bizonyítékoknak, azt én nem tudom. Mondjuk, hogy azok. Az emberi szervezetben 30 vagy 40 olyan jegy van, vagy olyan jegy ismerhető fel, amelyik arra utal, hogy mi lehetünk a vízben. Ezek közül csak az egyik a szőr növekedésének az iránya, amelyik...
Vagy a kövérsége, mert a bevezető
a kövérség ennél sokkal fontosabb. A kövérség azért fontos, mert nem csak jó hőszigetelő az embernek a zsírja, hanem az újszülötteket fenntartja a vízen. Az összes majomnak és emberszabású majomnak a gyereke, hogyha megszületik és beleteszik a vízbe, az úgy úszik, mint a balta egészen pontosan. Részben azért, mert mert sovány, ilyen kis nyiszlett dolgokat szülnek ezek a majmok. Aztán majd mondom, hogy részben meg még miért nem süllyed el az ember. Az ember csecsemő meg ilyen pufók, az fennmarad. A másik, ami nagyon fontos, hogy van az ember csecsemőnek, illetve az embernek ez úgynevezett merülési reflexe, hogyha beleteszik a vízbe, akkor nem vesz levegőt, illetve hát ugye nem vesz vizet, abba hagyja a lélegzést. Bármelyik más főemlős gyerekét beleteszik a vízbe, vagy majom kölyköket, akkor azok továbbra is vesznek levegőt, csak az nem levegő, hanem víz, és akkor megfulladnak. Tehát bennünk van egy ilyen reflex. Ez elég érdekes. Ez arra utal, hogy erre valamiért szükség volt, ez valamiért kialakult. Az ember testét borító zsír, a bőr alatti zsír, ugyanolyan, mint azoknak az emlősöknek a testében található bőr alatti zsír, amelyek szintén a vízben élnek, vagy éltek.
Delfin, tehát fóka, vidra, a rozmár.
Pontosan. A víziló.
Víziló.
Tehát ezeknek van a bőr alatt felhalmozódó zsírjuk, amelyik hát egyrészt, ahogy az előbb mondtam, hőszigetel, másrészt pedig lekerekíti, áramvonalassá teszi a testüket. Tehát ezek ilyen jól csúszannak a vízben, ezt mondjuk a vízilóról nehéz. De a többiek, akiket említettünk, a cetfélék, a fókák, a rozmárok, a narválok, a
dugong.
És a tengeri tehén.
Igen.
A kezünkön is, ez hosszú lett volna ez az,
amit azért faragtam el. Ja, a sziréneknek adta, gondolom, ezt akartam mondani, hogy a sziréneknek fantázmagóriájának.
Igen, meg hogy kihalt, meg el akartam kezdeni itt okoskodni, és ez most nem annak jó a mezeje.
Szóval, tehát akkor az úszóhártyát tetszett mutatni, mert láttam, hogy így csinált a kezével.
Igen, hogy van egy csökevényes úszóhártya a kezünkön. Én ezt nagyon nehezen hittem el, hogy ez egy úszóhártya csökevénye lenne, mert hát nekem nagyon pici, de állítólag igen, vannak emberek, akiknek sokkal kifejezettebb ez a hártya, és, vagy hártya csökevény, és vannak, akiknek a lábújukon ez még inkább megmaradt, vagy visszaköszön, vagy nem tudom.
Ha menjünk akkor az orr. Mi a helyzet az orrral?
Az orra rettenetesen bonyolult a helyzet, én abban itt nem is merülnék bele, mert pont az orra, garat és a gége környékén az egész dolog.
De most csak az gége.
Annyira bonyolult volt, hogy egy fülorgégész professzor asszony kellett megkeresnem, és nyaggattam a Szamos cukrászdában egy jó 3-4 órán át, hogy az Atya Úristenben is van a dolog, meg ezt hogy mondják, meg azt hogy mondják.
Igen.
Egyébként ez a fordításnak egy nagyon kellemes felvonása, hogy az ember telerakja a könyvjelzőkkel, amit nem ért, vagy nem tudja, hogy pontosan hogy mondják, és utána keres olyan emberek, akik értenek hozzá, és ezek többnyire kedves, segítőkész, értelmes emberek, és néhány nagyon jó barátság így született az én életemben.
Ez biztos, hogy egy nagy áldás és ajándék a fordítónak az életében. Én például ugye azt olvastam most nem régen, hogy Origenész vagy Szent Járon, most mind a kettővel kapcsolatban olvastam, mikor fordították a Bibliát, akkor fönnakadtak egy görög nyelvű szójátékon a Zsuzsánna és a vének történetében, és képesek voltak Betlehemből eltalpalni Hajfába, ami ott egy jó nagy távolság, meg rablók, meg minden, hogy megkérdezze egy rabbi barátjától, hogy hát hogy van ez héberül. És akkor mondta a rabbi barátja, hogy mit tudom én. Abban a pillanatban rájött, hogy hoppá, ez a szöveg nincs meg héberül, ez alexandriai folklór görögül született, és a Biblia értelmezésnek egy roppant fontos mozzanata volt az, hogy Szent Járon most elgyalogolt Hajfába, hát ő meg elgyalogolt a Szamos cukrászdába, és mit tudott meg a GG-ről?
Ne kelljen most vizsgálnom ebből a dologból.
Elmondom bemelegítőnek, amit én önmény
felcsúszott, olvastam. Lecsúszott, átalakult, nem azt lapítja be, nem azt zárja el, nem úgy zárja el, nem folyik be a víz, de kijön a hang. Nem tudnám most lerajzolni
én
az emberi gége keresztmetszetét.
Én valami olvastam, de aztán, hogy önnél, hogy az embernél a nyelőcső és a légcső kereszteződik, és ezért kell, hogy a gégének fölle mozogni nyeléskor, hogy elzárja a nyeléskor a lélegzés útját, hogy ne kerüljön ételmaradék a légcsőzünkbe. Ez a GG-nek, ez a leszállása, ez a lesüllyedése erre a pozícióra csak az embernek a 4-6 hetes korába következik be, ezért nem tudnak a pici babák a szájukon lélegezni, mint ahogy az állatok sem tudnak, ezért tudunk beszélni. Ha nem, írja ön, vagyis az ön fordítása, kizárólag a víziemlősök. Kizárólag a víziemlősöknél fejlődött ez ki, mert hogy a orron keresztül való lélegzés nem juttat nekünk elegendő levegőt, amit rövid idő alatt kell nagy tömegű levegőt benyelnünk, ezért kell a szájon keresztül tudni lélegezni, és
igen,
ez okozta ez a gége. De én most amire gondoltam, ezt olvastam, az, hogy miért áll lefelé az orjukunk, miért nem felfelé áll, mint minden normális majomnak, hogy minél több levegőt tudjunk beszippantani.
Hát az, aki maga elé képzel egy úszó embert, az rögtön tudja, hogy miért áll lefelé az orrunk. Ennél sokkal érdekesebb az, hogy a felállás, a felegyenesedés mozanatában is ezt...
Tehát azért áll lefelé, hogy ne menjen bele a víz, ugye? Persze, jól értem, igen.
Persze. Hát ott van benne levegő, és az nem engedi, hogy a víz az felhatoljon.
Mert olyan orrunk van, mint a majomnak,
ami hát akkor nagy jönne az szembe a víz, és belemenne az orrunkba.
Igen, értem, igen. A felegyenesedés...
Az úszó ember, ahogy a vízben elhelyezkedik, és a lába hátra felé áll, tehát a gerincével egy vonalban. Az összes emlős állat, amelyik a vízbe merészkedik, az nem úgy úszik, az megtartja ugyanazt a vízszintes gerinc, és függőlegesen lóg le róla a 4 lába, és ezekkel kapálódzik úgy, ahogy bír. Uh-huh. Az elefánttól kezdve a kutyáig, meg a cickányig. Az ember ráfekszik a vízre, és hátra felé áll a lába. De egyrészt sokkal hatékonyabban tud velük tempózni, másrészt pedig sokkal kisebb a közegellenállás. És azt mondja ez a könyv, az elmélet, vagy a professzor, vagy Morgan, hogy ez az átrendeződés, tehát hogy a gerinc és a lábak egybeesik, egy vonalban folytatódnak, ez a vízben töltött 1-2,5 millió évnek az ajándéka. És innen kijöve, ebből a vízből kijöve, már sokkal, sokkal egyszerűbb, meg kézenfekvőbb, meg magától érthetődőbb volt két lábra állni. Uh-huh. A két lábra állást a vízben az is elősegíti, hogyha a sekély vízben az ember piszmog és szedi ki a kövek alul, amit talán meg akarja enni. Ahogy egyre mélyebbre merészkedik, lassan felegyenesedik, kiegyenesíti a derekát. Ugye, amikor egy kutya bemegy a vízbe, akkor 4 lábon bemegy a vízbe, és addig megy be, amíg a feje még kiáll. És hogyha van a kutyának pár millió éve, akkor rájöhet arra, most persze kutyának, kutya az a majom. Kutya alatt ezt a majmot kell érteni, vagy félmajmot, vagy prehominidát, vagy a kutya tudja, hogy mikortól prehominida is. Hogy lassan felegyenesedik, és egyre mélyebbre tud bemenni a vízbe. Az ugyan megválaszolatlan, hogy miért menne be mélyen a vízbe, ahol már nem ér le a keze, hogy szedegessen a... Mindegy. Elég sok gyenge pont van, ahol lehet undokoskodni az elmélettel, de hát minden elmélettel lehet undokoskodni. Szóval sokkal kisebb súly nehezedik ezekre a testtartáshoz nem szokott ízületekre, hiszen az ember a vízben sokkal könnyebb, meg mindenki sokkal könnyebb a vízben.
Ez logikusnak tűnik. Én sose hittem abba, amit előbb ön is olyan szarkasztikusan fogalmazott meg, hogy azért egyenesedtünk volna föl a szavannán, hogy gyorsabban fussunk. Hát nagyon bizonytalan az ember, ha ugye hasra esik, ha az ember egy háztetőn mászik, vagy valami sziklameredélyen azonnal 4 lábra ereszkedik.
Az összes lábát használja, igen.
Igen, ugye, tehát ez logikusnak tűnik, hogy azért egyenesedtünk ki, mert a vízbe úszkáltunk, mint hogy a vízi élőlények is egyenesen úsznak, úgy átadok, és ki vannak egyenesedve. Nem okozott ez bajt? Tehát amikor kijöttünk, akkor ez az átstruktúrálódott csontváz, ez megfelelő a kinti életre, vagy okozott ez bajt is?
A könyv vége felé van néhány kaján vagy gunyoros mondat arról, hogy azért ez a konstrukció nem tökéletesen felel meg nekünk, és hogy akinek hátfájása, lumbágója vagy aranyere van, az ennek a dolognak köszönheti, hiszen a beleinket, amelyeket 4 kéz